Az 5 Mózesból a következő fejezetet, azaz a 11. fejezetet szeretném felolvasni, az egész fejezetet. Tehát 5 Mózes 11-et a mai alkalommal. Szeresd az Urat, a te Istenedet, és tartsd meg mindenkor, amit ő elrendelt, rendelkezéseit, döntéseit és parancsolatait. Ti már ismeritek, nem úgy, mint fiaitok, akik nem ismerik, mert nem látták Isteneteknek az Úrnak a fenyítését, nagyságát, erős kezét és kinyújtott karját, azokat a jeleket és cselekedeteket, amelyeket Egyiptomban vitt véghez Egyiptom királyán, a fáraón és egész országán, és hogy mit tett Egyiptom haderejével, lovaival és harci kocsiaival, hogyan árasztotta rájuk a Vöröstenger vizét, amikor üldöztek benneteket, és hogyan veszítette el őket az Úr mindmáig, és hogy mit tett veletek a pusztában, még el nem érkeztetek erre a helyre. Mit tett Dátánnal és Abirámmal, Rúben fiainak, Eliábnak a fiaival, amikor feltátotta száját a föld, és elnyelte őket házuk népével, sátraikkal és minden jószágukkal együtt, ami az övék volt egész Izraelben. Ti a saját szemetekkel láttátok az Úrnak valamennyi nagy tettét, amelyet véghez vitt. Tartsátok meg mindazt a parancsolatot, amelyet én ma parancsolok nektek, hogy erősek legyetek, bemehessetek és birtokba vehessétek azt a földet, ahova most átkeltek, hogy birtokba vegyétek. És hogy hosszú ideig élhessetek azon a földön, amelyről megesküdött az Úr atyáitoknak, hogy nekik és utódaidnak adja azt a tejjel és mézzel folyó földet. Mert az a föld, ahova most bemegy, hogy birtokba vedd, nem olyan, mint Egyiptom földje, honnan kijöttetek. Ott, ha elvetetted a magot, a lábaddal kellett öntöznöd, mint a zöldséges kertet. Az a föld pedig, ahol most átkeltek, hogy birtokba vegyétek, hegyes, völgyes föld, az égből hulló eső vizeit atja. Az Úr a te Istened viseli gondját annak a földnek. Állandóan szemmel tartja azt Istened az Úr az év elejétől az év végéig. Ha engedelmesen hallgattok parancsaimra, amelyeket ma parancsolok nektek, ha szeretni fogjátok Isteneteket, az Urat, ha teljes szívvel és teljes lélekkel szolgáljátok őt, akkor esőt adok földetekre a maga idejében. Korai és késői esőt, és betakaríthatod gabonádat, mustodat, olajodat. Adok füvet a meződre állataidnak, és te is ehetsz, és jól lakhatsz. Vigyázzatok, hogy szívetek el ne csábítson benneteket, el ne hajoljatok, ne szolgáljatok más isteneket, és ne boruljatok le azok előtt, mert akkor fellángol az Úr haragja ellenetek, bezárja az eget, és nem lesz eső, és a föld nem hozza meg termését, ti pedig hamar kivesztek arról a jó földről, amelyet az Úr ad nektek. Vegyétek azért a szívetekre és lelketekre ezeket az igéket, kössétek jelül kezetekre, és legyen fejdíszként homlokotokon. Tanítsátok meg ezeket a fiaitoknak is, beszélj róluk, ha otthon vagy, és ha úton jársz, ha lefekszel, és ha fölkelsz. Írd fel azokat házad ajtófélfájra és kapuidra, hogy hosszú ideig éljetek, és éljenek fiaitok is azon a földön, amelyről megesküdött az Úr atyáitoknak, hogy nekik adja, amíg csak az ég lesz a föld fölött. Ha hűségesen megtartjátok mindezeket a parancsolatokat, amelyeket ma parancsolok nektek, és teljesítitek, ha szeretni fogjátok Isteneteket, az Urat, és mindenben az ő útján jártok, és hozzáragaszkodtok, akkor meghódoltatja előttetek az Úr mindezeket a népeket, nálatok nagyobb és erősebb népeket hódítotok meg. Tétek lesz minden hely, amelyre lábatokkal léptek, a pusztától a Libánonig, és a folyamtól az Eufrátesz folyamtól a nyugati tengerig terjed határotok. Senki sem állhat meg veletek szemben, rettegést és félelmet kelt Istenetek az Úr az egész országban, ahova csak léptek, ahogyan megígérte nektek. Nézd, én ma áldást és átkot adok elétek. Áldást, ha hallgattok az Úrnak Isteneteknek a parancsolataira, amelyeket én ma megparancsolok nektek. De átkot, ha nem hallgattok az Úrnak, Isteneteknek a parancsolataira, és letértek arról az útról, amelyet én ma megparancsolok nektek, és más isteneket követtek, akiket nem ismertek. Amikor bevisz téged Istened az Úr arra a földre, amelyre bemégy, hogy birtokba vedd azt, mondd el az áldást a Garizim hegyén, az átkot pedig az Ébál hegyén. Ott vannak ezek a Jordánon túl, a nyugati út mögött, a Kánaániak földjén, akik a síkságon laknak Gilgállal szemben, Móré tölgyfái mellett. Ti most átkeltek a Jordánon, hogy bemenjetek és birtokba vegyétek azt a földet, amelyet Istenetek az Úr ad nektek, Birtokba is veszitek, és ott laktok majd. De vigyázzatok, teljesítsétek mindazokat a rendelkezéseket és döntéseket, amelyeket én ma elétek adok. Nagyon hosszú, hát legalábbis a többivel, akkor inkább úgy mondom, hogy a többivel megegyező hosszúságú ez a fejezet is, és nagyon tömör, nagyon sok minden olyan dolog van, ami gondolkodásra készteti az embert. Én néhány dolgot szeretnék ebből a mai fejezetből kiemelni, pontosan a gazdasága miatt, mert egyrészt úgy gondolom, hogy vannak benne olyan dolgok, amelyek majd visszaköszönnek később is, és már beszéltünk is róla. Másrészt pedig az Úr elé állva volt néhány dolog, ami nekem is nagyon fontos lett, és úgy gondolom, hogy ezek azok a dolgok, amelyeket én nekem ma el kell mondanom. Ugye az előző fejezetben, ahol ugye Mózes emlékezteti Izrael népét arra, hogy hogyan is kapták a törvénytáblákat újra, hogyan is adta nekik az Úr a 10 parancsolatot és a többi törvényt, és inti arra is, hogy legyenek engedelmesek az Úrral szemben. És valahol úgy gondolom, hogy úgy kapcsolódik össze ez a 10. és a 11. fejezet, hogy főleg a 10. fejezetnek a második felében arról szól az ige, hogy mit tett, vagy mit tesz Isten Izrael népért. Arra figyelmezteti őket, vagy arra szólítja föl őket, hogy itt csak néhány dolgot összeszedve, egy csokorba gyűjtve, ugye azt fogalmazza meg az előző fejezetben Mózesen keresztül az Úr, azt hozza Izrael nép elé, hogy féljed, járj, szeresd, szolgáld, tartsd meg mindazokat a rendelkezéseket, amelyeket ugye az Úr ad Izrael népének. Miért is? Mert ezek az ember javát szolgáló parancsolatok. Ezek az ember előnyére válnak, akkor inkább talán így mondom. Nem ellenére, hanem az előnyére válnak. És miért is tegye mindezt? Ne csak azért, mert úgy gondolja, hogy ez számára előnyös, hanem azt is elénk hozza itt az előző fejezet szakasz, hogy az Isten előbb szerette Izrael népét, és előbb nyilvánította ki számukra, hogy fontos ez a nép, fontos neki ez a nép, hogy ő választotta ki őket. Nem ők választották ki Istent, hanem Isten választotta ki őket, hogy hordozzák az ő dicsőségét, hogy rajtuk keresztül a föld többi népének is megmutassa az ő igazságát. Tehát ő választotta ki népet, ő választotta ki Izrael népét, és az Istennek a szuverén döntése. És szuverén úrként mutatkozik be, és ez a fajta kiváltság, ez a fajta döntés, hogy ő választotta ki őket, és ezt megerősíti itt és az előző fejezetben, ez úgy gondolom, hogy egy felemelő érzés lehetett Izrael népének. Elgondolkoztató érzés lehetett, hogy milyen nagy kegyelemmel, milyen nagy ajándékkal szembesül újra és újra, amit Isten igéjén keresztül kap, és amit Isten kijelentett számára. És akkor itt térnék át a mai fejezetre. Nekem olvasva a Mózes 5. könyvét, ami végülis a törvénynek a summázata, egy összegzése, újra és újra gyakorlati oldalról megközelítve, hogy mit vár az Úr azért, hogy mindaz, ami számára el van készítve, ez valóság lehessen Izrael népének. Szóval nekem mindig az jut eszembe, illetve az az első kérdés fogalmazott meg itt is, hogy miért mondja el ennyiszer? Miért emlékezteti Izraelt, Izrael népét itt a pusztai vándorlás végén arra, hogy mit kell tennie, és hogy mit tett ő értük. És úgy gondolom, hogy azért, mert az ember már csak ilyen hajlamos. Hajlamos a feledésre. Feledékeny, és azt is mondhatnám, hogy talán szelektív a gondolkodás és szelektív az emlékezete. A jó dolgokat könnyebben megjegyezzük, könnyebben az emlékezetünkbe véssük, mint a rossz dolgokat szeretnénk minél gyorsabban kitörölni, elfelejteni. De ahhoz, hogy igazándiból a jó dolgokat is megértsük, az úgy gondolom, hogy világosan kell látni, és a világos látáshoz pontosan az elesések, pontosan azok a bűnök, azok a hibák, amelyeket Izrael is elkövetett itt a pusztai vándorlás során, szükségesek az ahhoz, hogy komolyan vegyék Istennek a felszólítását. Tehát miért van az, hogy újra és újra felszólítja a népet arra, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, tartsd meg mindenkor, amit ő elrendelt, rendelkezéseit, döntéseit és parancsolatait is. És erre egy, hadd hozzak egy a héten hallott rádióriportból egy példát, ahol egy elég szomorú riport volt, mert az aszódi fiatalkorok javító és nevelő intézetének az egyik vezetőjével, nevelőjével beszélgetett a riporter, és hát ugye arról volt szó, hogy azok a fiatal emberek, azok miért kerülnek ebbe a javító nevelőintézetbe? Miért? Miért kerülnek oda? És ennek a riportnak az volt a lényege, hogy ezeknek a gyermekeknek, fiatalkorúaknak a nagy része egy olyan környezetben nőtt föl, egy olyan ingerszegény környezetben nőtt föl, ahol egyoldalú látást kapott a világról, egyoldalú látást kapott a környezetéről, egyoldalú látást kapott arról, hogy hogy mennek idézőjelbe a dolgok, hogyan kell a világban viselkedni, mi is azok a normák, amiket be kell tartani, hogyan lehet boldogulni. És mivel egy ingerszegény és egy egyoldalú nevelést kaptak és látást kaptak, ezért aztán egyetlen egy dolgot tettek magukévá, hogy akkor tudnak csak boldogulni, akkor tudnak csak előre jutni, akkor tudnak csak olyanok lenni, mint a többiek esetleg, hogyha megszerzik azokat a javakat, de mivel nem tudják, hogy mit jelent az, hogy munka, nem tudják, mit jelent az, hogy tisztességes megélhetés, nem tudják azt, hogy ez hogyan kell véghez vinni, ebből fakadóan egy másik utat választanak, hát sajnos a bűncselekményeknek az útját. Na most ez talán egy picit kisarkított példa, de én azért hozom a testvérek elé, mert én ezt a népet már többször elmondtam, és ide kell, hogy újra is hozzam, hogy 40 évig Isten gondozta ott a sivatagban. 40 évig vele volt, de mit láttak ezek a hétköznapokban? Látták az Isten tiszteleteket, látták az Úrnak felajánlott áldozatokat, látták azt, vagy tapasztalták azt, hogy a manna az minden nap esik, látták és tapasztalták azt, hogy van vízük, van ruhájuk, látták azt, hogy születnek, de halnak is meg, de igazándiból azt már egyre kevesebben látták, hogy mire képes az Úr, milyen hatalmas, milyen nagy az ő keze, mit jelent az ő szeretete, mit is fog majd takarni az, el sem tudták képzelni, mit is fog majd takarni az, hogy amikor bemennek Kánaán földjére, mi lesz az az élet, amit ott nekik élniük kell. Hogyan kell azt az életet élniük. És én úgy gondolom, hogy azért fontos ezt újra és újra előhozni, mert amikor én úgy gondolom, hogy az Úr újra és újra erre hívja fel a figyelmet, erre irányítja, erre fókuszál, erre irányítja a mai ige szakasz alapján is szerintem az Izrael népének a gondolkodását, akkor ez egy nagyon központi gondolat számomra, hogy mennyire más az, amire Isten hívta el Izrael népét, mennyire más az az élet, amit ő szeretne, vagy ő szeretett volna, és adott is nekik ott, miután bementek Kánaán, és mennyire más az a fajta gondolkodás, amikor még nem Kánaánban voltak, amikor még vagy Egyiptomban voltak, vagy ebben a sivatagban voltak, tehát egy teljesen összeszűkült, talán egy kicsikét egyoldalú gondolkodás Istenről, az ő ajándékairól, az ő országáról, és ez Azért fontos számomra, mert ez talán a mai világban is ugyanígy visszaköszön. Sok ember úgy gondolja, hogy az a világ, amiben élünk, annak van egy folyása, annak van egy tartalma, annak van egy, hogy mondjam, célja, de ezt a célt, ezt mindenképpen az ember egyedül kell, hogy megvalósítsa. Isten nélkül. De amikor Isten arról beszél, hogy be akar minden embert vinni az ő országába, meg akarja mutatni az ő szeretetét, az ő hűségét, ki akarja nyilatkoztatni saját magát az embernek, akkor az egy teljesen más világ, az egy teljesen más ország. És erre fel kell készíteni az embert, hogy ezt befogadja, meg tudja érteni, és cselekedje is, hogy belépjen ebbe az országba. Tehát amikor itt ez a fejezet újra és újra azt szinte súlykolja ezekbe az emberekbe, ezekbe a sivatagban, a pusztában felnőtt új generációra, akik nem ismerték személyesen azokat az egyiptomi csapásokat, a kivonulásnak a csodáit, mert ugye azok ismerhették, akik ugye fiatalon voltak ennek részesei, mert ugye a többiek, akik harcedzett férfiak voltak, és értelemszerűen ugye az asszonyok is, ezek mind elhullottak büntetésképpen, pontosan ezért volt ez a 40 éves vándorlás, majdnem 40 éves. Tehát újra és újra, amikor Isten figyelmezteti népét is, hogy mit kell tennie, hogy mit vár tőle, hogy szeresd, tartsd meg mindenkor, amit ő elrendelt, döntéseit és parancsolatait, akkor ezért van, mert világosan akarja mondani, hogy mik azok az alaptézisek, amelyeket nem lehet azért, tehát nem lehet áthágni, nem lehet kikerülni, hanem egyértelműen bele kell helyezkedni, hogy megértsük Istennek a világos döntéseit, megértsük azt, hogy mit készített számunkra. Nem lehet más úton Istent megismerni, tudjuk, hogy Jézus Krisztuson keresztül lehet igazándiból. De Jézus Krisztuson keresztül is határozottan, világosan megvan az az út. És mindaz, amit le van írva, ezek a felszólítások, hogy szeresd a te Istenedet, tartsd meg mindazt, amit ő rendelt, rendelkezéseket, döntéseket, parancsolatot, ezeket nem lehet kikerülni. Nem lehet egy olyan istenképet fölépíteni, ami a mi saját gondolkodásunk alapján van, hanem egy határozott, világos, egyértelmű úton lehet csak Istent megismerni személyesen. Tehát ez az első szakasz itt ebben a fejezetben nekem ezt mondta, és még egy nagyon fontos dolgot. Visszatekintés ugye Egyiptomra, visszatekintés ezekre a nagy csodákra, de nem csak arra van itt visszatekintés, hanem itt a 6. verstől azt írja itt az ige, hogy arra is tekintsenek vissza, hogy mit tett Dátánnal, Abirámmal, Rúben fiának, Eliábnak a fiaival, amikor föltátotta a száját a föld, és elnyelte őket házuk népével, sátraikkal és minden jószágukkal együtt. Miért fontos ez? Isten nem csak azt akarja megmutatni, hogy mennyire védően tudja pásztorolni az ő népét, hanem arra is világosan és egyértelműen figyelmeztetni akarja, hogy az ő népén belül nincs helye lázadásnak, nincs helye egyéni gondolkodásnak. Az élet alapja az ő vele való szövetség. Az élet alapja az ő igazságának az elfogadása. Nem csak azt lehet látni, hogy ha valaki nem tiszteli az Urat, ha nem hallgat az ő szavára, mint ahogy láttuk a fáraó esetében is. Bár tudjuk, hogy Isten megkeményítette a fáraó szívét pontosan azért, hogy jelként a későbbi koroknak és Izrael népének is ott legyen, hogy mi az, amikor valaki nem engedelmedik Istennek. De ugyanez a fajta igazság, ez ott kell, hogy legyen mindannyiunk szívében, és tehát így Isten népének a szívében is. Hogy az engedetlenség az Isten igazságával, szeretetével való szembenállás. Magyarul, a saját gondolataim és a saját igazságomnak a keresése és annak a keresztülvitele, az mindig bukással fog járni. Az mindig egyértelműen, világosan elbukás a vége nekie. És itt egy nagyon komoly figyelmeztetés is van. Tudjuk, hogy Dátán és Abirám és az ő családjuk elvesztek, de tudjuk azt is, hogy Isten nem azért hozza ezt az igét, hogy féljük őt, hanem a másik oldal sokkal fontosabb és erősebb kell, hogy legyen a mi szívünkben. Tudjuk az ő igazságát, hogy a bűn büntetése halál, de azt is tudjuk, hogy Jézus Krisztus az ő egyszülött fia magára vette ezt a fajta büntetést. És helyettünk halt meg, és Isten szeretete az, ami sokkal erősebb kell, hogy legyen a mi szívünkben, ami minket az ő útján tart, ami a mi az útjára visszavezet, mint az attól való félelem, hogy nagyon erősen a fejünkre koppint, vagy attól való félelem, hogy mi elveszhetünk. Tehát számomra a szeretet az sokkal erőteljesebb megnyilvánulása Istennek, bár ott van a másik oldalon a felelősség miatt is, ami felelősség miatt az az igazság, hogy az engedetlenségnek mindig megvan a következménye. Tehát itt a 8. verstől újra arra figyelmeztet Isten Izrael népét, hogy tartsa meg mindazt a parancsolatot, amit ő ad nekik, akár ma, akár itt majd a későbbi időszakban is. De miért? Miért kell? Mit akar ezzel elérni Isten? És hadd hozzak most megint csak egy ilyen félig-meddig ide kívánkozó példát, a gyermeknevelésnek a példáját. Ugye a héten beszélgettem valakivel, aki azért volt elszörnyűködve, mert hogy hát ezek a, ja igen, egy ilyen asszisztens hölgyel, akik óvodákba mennek ki a gyermekeknek az egészségi állapotát, meg egyebeket fölmérni, és mondja, hogy hát bizony-bizony nagyon sok kis diktátor van, aki már azt sem engedi, hogy hozzányúljanak szó szerint. Tehát már megvan az, hogy nem, nekem ezt mondta. És ugye az egészben csak azt akarom kihozni ebben, hogy Isten nem azért mondja el mindezeket a parancsolatokat, és nem azért szembesít, hogy mit vár tőlünk, mert egy ilyen robotot szeretne belőlünk formálni, aki minden egyes szóra ugrik, aki minden egyes figyelmezéstől és minden egyes szótól összerezzen esetleg, aki állandóan retteg attól, hogy jaj, csak nehogy rosszat csináljon. De pontosan azért hozza elénk az ő igéjét, hogy ne az másik oldallá váljunk ilyen kis diktátorokká, aki a saját gondolatai szerint akar élni, aki a saját gondolatot akarja ráerőltetni Istenre, aki fordítva gondolkodik. Tehát amikor itt azt mondja, hogy tartsátok meg mindezt a parancsolatot, amelyet én parancsolok nektek, hogy? Miért is? Erősek legyetek, bemehessetek, birtokba vehessétek azt a földet, ahova most átkeltek, és hogy hosszú ideig élhessetek azon a földön. Nem azért, mert rosszat akarna számunkra, hanem pont az ellenkezőjét, az életnek a kiteljesedését akarja adni számunkra. Az életnek a kiteljesedését adja azáltal, hogy ő hozzá ragaszkodunk. És visszatérve talán még arra, hogy sokat gondolkodtam azon is, hogy a mai Biblia órán hogyan kell, vagy miről kell úgy beszélni, hogy mi itt beszélünk az úgynevezett kánaáni nyelven. Ami azt jelenti, hogy ismerjük Isten igéjét, ismerjük, hogy mit akar mondani. De mit mondhat például ez a mai ige szakasz egy olyannak, aki esetleg belehallgat majd a fölvett felvételbe, és teljesen véletlenül, de keresi Istennek az igazságát. Mit mondhat neki? Hol kapcsolódik ez a mai ige szakasz? Én úgy gondolom, hogy itt kapcsolódik, hogy Isten ígéretes jövőt akar adni, hogy ígéretes jövőt akar adni. Nem romlást, hanem ígéretes jövőt akart adni, és akart adni Izrael népének is, és adott is, ugyanúgy ez az igazság ma is igaz minden ember számára. Hogy azért akarja, hogy az ő szavát komolyan vegyük, azért akarja, hogy ne egy rettegésben fakadó, kapcsolat legyen Isten és ember között, hanem szövetség. Személyes szövetség, mert azokat a dolgokat, amelyeket ő szeretne adni, azokat ezen keresztül tudja igazándiból kinyilvánítani és megerősíteni az életünkben. Az, hogy erősek legyünk, hogy bemehessünk, hogy birtokba vehessük, hogy hosszú ideig élhessünk. És ezek nem a földi életre vonatkoznak elsősorban. Nem a földi életre vonatkoznak. Hanem az Istennel való személyes kapcsolat és a személyes közösségnek ezek a gyümölcsei. Ezek a gyümölcsei. És az, hogy erősek legyünk, ez nagyon sok mindent jelenthet. Jelentheti azt is, hogy meg tudjunk állni mindazzal szemben, ami minket el akar téríteni, Isten igének az igazságától. Hogy bemehessünk és birtokba vehessük. Hogyan lehet a miénk Isten országa? Amit tudunk, hogy nem ivás és nem evés, hanem lélekben való öröm és békesség. Úgy, hogyha Jézus Krisztussal közösséget vállalunk, ha elfogadjuk az ő kereszthalálát, és ebben minden nap belehelyezkedünk. És hogy hosszú ideig élhessetek, hát fennhiazónak tűnik, de ugye ilyenkor ide kívánkozik ez, hogy hát az örök életnél lehet hosszabb ideig élni. Hisz Jézus Krisztusban az örök élet ajándékát kaptuk mindannyian az Atyától. És mi akkor az a föld? Mi annak a földnek a jellemzője, amit itt a következő versekben leír Mózes? Hogy nézett ki Izrael, és hogy néz ki Kánoán? Bocsánat, hogy nézett ki Egyiptom, és hogy néz ki Kánoán? És az első és legfontosabb az, hogy Izrael népe az Úr kegyelméből, az ő hatalmas keze által, jelek és csodák által kísérve kijött Egyiptomból, a szolgasság földjéről. És most akar bemenni Kánoánba. Egyik helyről ki kell jönni ahhoz, hogy a másik helyre be lehessen menni. Ezen az ajtón nekünk ki kell menni, hogyha ki akarunk menni az utcára. Tehát nem lehetünk egyszerre itt is, meg az utcán is. És ez igaz. Ez igaz az Istennel való közösségre is. Ami a Istennel közösségben, személyes közösségben akarunk lenni, akkor először mindig el kell határolódnunk, vagy ki kell jönnünk azokból a dolgokból, amit esetleg a világ, amihez a világban ragaszkodunk. Ez egyszer világosan és egyértelműen megtörténik, amikor átadjuk az életünket. Amikor Egyiptomból, a szolgaság földjéből mi a fiúságnak a földjére, Kánaán földjére akarunk bemenni, és Jézus Krisztus által kapunk is oda bebocsátást. De a mindennapi harcainkban jó kell látnunk azt, hogy igen, lehet, hogy a testvérek nem így vannak, de én nagyon sokszor úgy gondolom, tehát sokszor ott van a szívemben valóságként is, hogy ugye Egyiptomot is szeretném. De nem lehet. Ha egyikből kijöttem, akkor csak a másikban lehetek igazándiból állampolgár. Csak a másiknak a gondolkodását, a törvényeit elfogadva tudom igazándiból azt a fajta bőséget és azt a fajta, szeretett közösséget megélni, amit Isten ad, vagy illetve Isten kínál minden ember számára. Számomra ez a 10. verstől kezdődő és a 15. verssel bezáró szakasz a legfontosabb ebben az egész fejezetben. Mert itt beszél Isten arról, hogy milyen volt Egyiptom, milyen lesz Kánoán, és hol van az ő szerepe, miben van az ő szerepe Kánoán földjén is. Tehát ugye ahhoz, hogy egyik helyre bemessünk, a másikról ki kellett jönni. Ugye ez egy nagyon fontos törvényszerűség. Aztán ugye Azt mondja itt a 10. vers, hogy nem olyan, ahova be kell mennünk, ahova Izrael népe igyekszik, mint Egyiptom földje. Ugye Egyiptom földjében, ahol elvetette a magot, ott ugye bizony komoly munkával, fizikai fáradtsággal lett abból a magból valami, tehát mit is jelent ez? Egyiptom földjén valóban úgy van, én hozzáteszem a saját erőmet, a saját tudásomat, a saját munkámat, és akkor abból valami lesz. És akkor abból valami lesz. Mi van Kánaán földjén? Azt mondja itt, hogy az Úr adja az esőt. Mi az eső? Az áldás. Az áldás. Kánaán földjén nem kell dolgozni. Karba tett kézzel kell ülni? Nem. Nem erről beszél az ige. De az áldás. Az áldás. A munkának a megáldása, a munkának a gyümölcse, az nem tőlünk van. Mert nem tőlünk van az erő, hanem Istentől jön az erő. És milyen jó a kettő közötti különbség. Mert amikor ezt felismerem, akkor tudom, hogy kinek kell hálát adnom. Nem arról van szó, hogy nem kell magam odarakni, hanem arról van szó, hogy az Úrnak ajánlom fel saját magamat. Hogy képessé legyek annak a munkának a elvégzésére. Tehát egyik az, hogy nem a magam erejéb, nem magamnak adok dicsőséget, és nem a magam erején által érek el azt, amit érek. És ugye a másik nagyon fontos, hogy az Úr, az Istened viseli gondját annak a földnek, állandóan szemmel tartja az Istened már azt a földet, az Úr az év elejétől az év végéig. Mit is jelent az? Az, hogy az Úr szeme rajtunk van. Nem hagy minket el. Bízhatunk abban, hogy bármiben vagyunk is, ez a fajta igazság, amit Izrael népe is megtapasztalhatott később, akkor, hogyha hűséges volt az Úrhoz, ez igaz, hogy az ő szeme lát minket. És ez milyen nagy ajándék, milyen nagy biztatás, hogy lát minket, figyeli ezt a földet és rajta minket is, nem vagyunk egyedül, és ebből fakadóan nem egyedül kell megküzdenünk azokat a harcokat, amelyeket küzdünk. Ez egy óriási biztatás. Az esőről még talán néhány szót. Hát ugye, mennyire fontos Izraelben az eső? Hát ezt talán nem is kell kihangsúlyozni. Mert az eső által, a lehulló csapadék által lesz termékeny a föld, és lesz képes arra, hogy a magból növény fejlődjön. Hogy termés legyen, hogy bőség legyen. Az eső által. De az esőt nem a lábbal öntözve kapták Izrael népe Kánaánba, hanem fölülről kapták. És ugye az áldást mi is valóban honnét várjuk? Várjuk-e? Várjuk-e fölülről? Akarjuk-e fölülről várni? Vagy pedig Kánaán földjén is próbálunk öntözőműveket csinálni, és ugye a saját gondolkodásunk alapján szeretnénk az áldást kicsikarni. Tudják a testvérek, hogy ugye nem azt mondom, hogy ne öntözzünk. Tehát egy virágos kertet, vagy mondjuk egy zöldséges kertet, igenis van, és ugye ma is kell öntözni, de itt talán a hasonlat egyértelmű és világos. És erre is hadd mondjak egy példát, illetve még talán annyit, mielőtt a példát elmondom, hogy de Izrael életében is, ahogy olvassuk az Ószövetséget, többször volt olyan, hogy nem volt eső. Tehát többször volt aszályos időszak. Voltak olyan időszakok, amikor azért volt aszályos időszak, mert világosan és egyértelműen az a fajta áldás helyetti átoknak a következménye volt a terméketlen aszályos időszak, mert Izrael népe elfordult az Úrtól. Elfordult a Teremtőjétől, elfordult az egyetlen igaz Istenétől. Tehát elfordulás következményeként elmaradt az eső, elmaradt a csapadék, a terméketlen lett a föld is. De voltak olyan időszakok is, amikor azért nem volt eső, hogy megpróbálja az Úr Izrael népét, hogy mi van az ő szívében. Hogy attól függetlenül, hogy egy nehezebb időszak van, attól függetlenül ne forduljon el, attól függetlenül inkább még erősebben forduljon hozzá, hogy meglássa, hogy mi van az ő szívében. Tehát egy próbán keresztül megpróbálta, és ez a mi életünk is ilyen. Amikor úgy érezzük, hogy az áldás elmarad, az eső elmarad, akkor jó látni azt, hogy ez lehetséges, hogy nagyon sok esetben nem büntetésként van, nem figyelmeztetésként van, hanem megerősítő próbaként, hogy a próbában hogyan állunk meg. És ugye erre szeretném azt elmondani, ezt a saját példámat, ami, hát bevallom őszintén, annyira azért nem érintett jól első hallásra. Hát mindenféle kereskedelemből élő ember, ugye, ami megrendelésbe jön, az adja a havi forgalomnak az alapját, és volt egy törzsvevőnk, aki 2 hónap óta nem rendelt, és hát nagyon, ráadásul én úgy éreztem, hogy baráti kapcsolatban vagyunk, és hát aztán ma elmentem hozzá, és a lényeg, hogy azt mondta, hogy hát mi drágák vagyunk, és ezért nem vásároltunk. És hát azért az elég erőteljes érvágás azért valljuk meg, tehát megvalva a havi forgalomban, és úgy, amikor készültem erre az ígére, akkor vagy ez jutott eszembe, hogy hát Uram, én úgy érzem, mérlegre téve mindazt, amit idáig vele szemben tettem, nem károsítottam meg, szívvel, lélekkel próbáltam kiszolgálni, én ennyit tudtam. De az áldás most elmarad, ilyen szempontból. De a másik oldalon meg, mennyire igaz az, hogy keressétek először az Isten országát, és ráadásul a többi megadatik néktek. Hogy itt is lehet, hogy egy olyan próbáról beszélünk, sőt, biztos vagyok egy olyan próbáról, amikor magam elgondolását le kell tenni ahhoz, hogy egyre jobban az Úrban bízva, egyre jobban ő belévetve a bizalmamat, a hitemet, keresve az ő igazságát, tudjam azt, és ne kételkedjek abba, amit megígért Krisztus is, hogy mindaz, amire szükségünk van, azt megadja nekünk. Ettől függetlenül, hogy én lehet, hogy úgy látom, hogy most hát azért ez egy nem egy könnyű helyzet. Tehát ő viseli gondját annak a földnek, azon, amin mi vagyunk. Ő viseli gondját, és ez egy olyan nagy ajándék, olyan nagy lehetőség is egyben. És ugye visszatérve az esőre, azért hadd hozzak a testvérek elé néhány példát, amikor hát bizony az eső egyértelműen világosan Kánaán földjén azért maradt el, mert Izrael népe elfordult az Urától. Ugye az egyik az a Zsoltárok 65. Zsoltár, ami pont erről szól, egy ilyen időszakról. De ez lehetséges, hogy igen. Nem is egy olyan időszakról, hanem ennek az áldásnak, igen, a test és lelki áldásnak a valóságáról. Szeretném az egész Zsoltárt itt felolvasni. Tehát ez egy pozitív, akkor inkább így mondom, mert elnézést itt rosszul írtam ki, ez egy pozitív példa arra, amiről ideig beszéltem. Téged illet a dicséret, ó Isten, a Sionon. Neked teljesítik a fogadalmakat, te hallgatod meg az imádságot, hozzád fordul minden ember, erőt vettek rajtunk a bűnök, de te megbocsátod vétkeinket. Boldog, akit kiválasztasz és közeledbe engedsz, hogy udvaraidban lakozzék, hadd teljünk be házad javaival, templomod szentségével. Félelmet keltve, de igazságosan válaszolsz nekünk, szabadító Istenünk. Benned bízik mindenki a föld széléig és a messze tengereken, aki hegyeket hoztál létre erőddel, és hatalmad öltöttél magadra, lecsillapítottad a tengerek zúgását, hullámaink zúgását, a nemzetek háborgását. Ezért félnek jeleittől még a föld határain lakók is. Kelet és nyugat hatájait újjongásra indítod. Gondoskodsz a földről, megöntözöd, nagyon meggazdagítod, Isten patakja tele van vízzel. Gabonával látod el az embereket, így gondoskodsz a földről. Barázdáit megiktatod, göröngyeit elegyengeted, záporesővel porhanyítod, növényzetét megáldod. Megkoronázod az éved javaiddal, és nyomaidon bőség fakad. Legelők sarjadnak a pusztán, újjongás övezi a halmokat. Nyájak lepik el a legelőket, a völgyeket gabona borítja, újjonganak és énekelnek. milyen jó az itt a 10. versben, ahogy itt írja a Zsoltár író, hogy gondoskodsz a földről, megöntözöd, nagyon meggazdagítod, Isten patakja tele van vízzel. Vagy Isten patakja valóban nem csak ugye fizikálisan az eső által, hanem az ige által is tele van éltető erővel. Számunkra is. Mi is így láthatjuk, hogy ez az éltető erő, Istennek az igéje, az valóban megöntözi a mi szívünket, megöntözi a mi életünket, meggazdagítja, erőt ad, és egyáltalán lehetőséget arra, hogy teremjünk, hogy teremjünk. De akkor nézzük meg ennek az esőnek a másik oldalát is, amikor elmaradt az eső. Ugye az egyik az 1 Királyok 17-18 Illésnek a története, ahogy a világosan visszaköszön az, amit a mai ige szakaszban is felolvastunk, hogy miért is maradt ott el az eső? Mert Izrael népe elfordult Istenétől, és a bálokat imádta. Ugye itt már az ország kettészakadása után vagyunk, tehát akkor úgy gondolom, hogy tehát akkor Izrael, itt elsősorban ugye a 11 törzsre gondolok én. Tehát 1 Királyok 17-18, ez egy hosszabb ige szakasz, és nem is tudom, hogy most ebből érdemes-e felolvasnunk részeket. Bevallom őszintén, külön nem jelöltem ki belőle szakaszokat.
Máshol van, mert ez a gyógyításról szól ez a
rész. 1 Királyok 17.
Igen. Ott, amikor meggyógyítja a szolgát, vagy...
Hát, de hát ugye még a Királyok első könyvében, a 16-ban van, ugye a 29-től az Aháb. Az Ahábnak a története. Jó, tehát akkor viszont mégis néhány ige szakasz hadd olvassak föl ebből a 16. fejezetből, hogy 29. verstől, tehát hogy tudjuk, hogy miről van szó. Aháb Omri fia Ászának, Júdai királyának a 38. évében lett Izrael királya. 22 évig volt Aháb Omri fia Izrael királya Samáriában. Aháb Omri fia azt tette, amit rossznak lát az Úr, még inkább, mint valamennyi elődje. Nem csak folytatta Jeroboámnak, Nébát fiának a vétkeit, hanem feleségül vette Jezabelt, Szidónia királyának, Edbaálnak a lányát, és a Baalt kezdte tisztelni és imádni. Oltárt is épített a Baalnak, Samáriában épített Baal templomban. Készített Aháb Asera szobrot is, és még inkább bosszantotta tetteje Aháb az urat, Izrael istenét, mint Izrael valamennyi királya előtte. És akkor... A 17. fejezet első versétől a Gileádban lakó Tisbei Illés ezt mondta Ahábnak: az élő Úrra, Izrael istenére mondom, akinek a szolgálatában állok, hogy ezekben az esztendőkben nem lesz sem harmat, sem eső, hanem csak az én szavamra. És ugye tudjuk, hogy ugye ez egy büntetésként volt az engedetlenség ellen. Tehát itt egy világos okokozati összefüggést látunk, és tudjuk a történetnek a végét is, hogy valóban addig nem lett eső, amíg az Úr nem adta, de mikor az esőt adott, azelőtt már ugye Isten megdicsőítette magát azáltal, hogy az az áldozatot, amit Illés készített számára az Úr rendelése alapján, az ugye elégett, és nem beszélve arról, hogy Illés hívására, ugye a felhívására a bálpapokat is elpusztították. És nem egyedül volt Illés, hanem 300 embert ugye meghagyott, akik nem hajtottak fejet Bálnak. Aztán még a Jeremiás 14-et a Babilon fogság előtti, a leigázás előtti időszakból szintén egy ilyen szárazságról beszél Isten igéje, tehát Jeremiás 14-ből. Az első verstől: gyászba borult Ezt az igét mondta az Úr Jeremiásnak a szárazságról. Gyászba borult Júda, kapuiban ájúdoznak, gyászolnak országszerte, Jeruzsálemben jajkiáltás hangzik. Az előkelők vizért küldik szolgáikat, a tócsákhoz is elmennek, de vizet nem lelnek. Üres edényekkel térnek vissza, szégyenkeznek, pirulnak, fejüket eltakarják. Rébüldöznek a termőföld miatt, mert nem volt eső az országban. Szégyent vallanak a szántóvetők, fejüket eltakarják. Még a szarvas is, ha megellett a mezőn, ott hagyja a fiát, mert nincs fű. A vadszamarak ott állnak a hegytetőkön, levegő után kapkodnak, mint a sakálok. Szemük elhomályosodik, mert nincs fű. Tehát látjuk az Ószövetségben ennek az ok-okozati összefüggését, de kérdezhetnénk azt, hogy ennek az igének hol van a mai életben párja? Van-e párja, van-e jelentése? És én úgy gondolom, hogy egyértelműen világosan látszik, hogy van. Mire gondolok én? Én arra gondolok, hogy egy szárazságnak, hogy itt le is volt írva, mi a következménye? Szenvedés. Szenvedtek a szomjúságtól. Szenvedtek attól a kiszolgáltatott helyzettől. Nagyon sok esetben én úgy gondolom, hogy ez a szomjúság, ez az Isten utáni szomjúság, ez ott van az emberekben. Mert nem tudják azokkal a dolgokkal, azokkal a javakkal, azokkal a maguk által megteremtett világgal, világnak az alkotó részeivel megelégítetni az ő életüket. Nagyon sok embernek úgy gondolom, hogy ott van a szomjúság a szívében, az Isten utáni űr, ami egyértelműen azt mutatja, hogy ez a szomjúság, ez a lelki szomjúság, ez pontosan az Úrtól való elfordulás miatt is, igenis nagyon sok emberben ott van. Ott képződik, ott van, mert ezt más nem tudja kielégíteni. Csak Isten igéje. Másképpen nem lehet ezt a fajta szomjúságot betölteni. Csak Istennel való közösséggel. Az ő hozzávaló útnak a megtalálásával. Tehát ez számomra a mai korunkban is egy olyan fajta igazság, ami visszaköszön itt a Mózes 5. könyve 12. fejezetében leírtak szerint is, hogy ma egyik oldalon azt mondjuk, hogy a természet is valóban olyan, hogy szélsőséges, nagy ingadozások vannak, vagy árvizek vannak, vagy pedig nagy szárazságok. Hogy ez miért van? Az emberi kapcsiság miatt, mert ugye a természeti javakat annyira erőteljesen kiaknázzuk, nem törődve annak a következményeivel, ez az egyik oldal. Hogy Isten ezekkel a jeleken keresztül is akarja mutatni, hogy mennyire kiszolgáltatott az ember, ez a másik oldal. De még egyszer mondom, számomra a mai világban sokkal, de sokkal fontosabb az a fajta lelki szomjúság, amit az ember el akar takarni, de mégiscsak. Ez a szomjúság abból fakad, mert az az áldás, amit Istentől jön, arra neki nincsen szüksége. Azt mással akarja betölteni, azt mással akarja kielégíteni, mással akarja pótolni. Aztán az esőnél még egy nagyon-nagyon fontos dolog van. Semmit nem tudtak tenni az ellen, hogyha nem esett az eső. Az ellen se tudtak tenni, hogyha esett. Tehát ha túl sok esett, hát ugye akkor leesett. Ha kevés esett, akkor kevés esett. Az Isten adta az esőt. Mi ebben újra csak az új szövetségnek egy nagyon fontos igazsága? Mi köszönít vissza? Mi sem tudunk tenni semmit az üdvösségünkért. Azt mi nem tudjuk elérni, kimunkálni. Azt Isten Jézus Krisztuson keresztül adja. Árasztja ránk az áldást. A kérdés az, hogy ugye erre az esőre szüksége van az embernek, vagy úgy gondolja, hogy nincsen. De milyen jó, hogy ez a mi életünkben is így lehet, hogy ez az áldásra nekünk szükségünk van a mindennapi életben. Nem mi munkáljuk ki az áldást, nem mi munkáljuk ki az esőt. Nem tudjuk kikényszeríteni, mi hívők sem az esőt. Ezt csak kapjuk. Viszont ahhoz, hogy kapjuk, nekünk várnunk kell, nekünk meg kell alázkodnunk, nekünk oda kell mennünk, ki kell nyilvánítanunk, hogy szükségünk van, Uram, a Te áldásodra, a Te esődre. És el kell bizony fogadnunk néha, hogy nem úgy adja, mint ahogy mi gondoljuk. Talán az idő előre halad, de nagyon, és még sehol nem tartunk. Még két gondolatot hadd hozzak a testvérek elé ebből az ige szakaszból. Ugye itt az engedelmességgel járó áldást újra és újra Isten azon keresztül mutatja meg Izrael népének, hogy arra tejjel és mézzel folyó földre fogja bevinni, és valóban tejjel és mézzel fog folyni, mert az áldást úgy hozza. De mit jelent ez? Ez a tejjel mézzel folyó ország, mit jelent ez? Ennek az áldásai, ennek a megtapasztalása, az áldásoknak a megtapasztalása az új szövetségben, a mi korunkban. És én úgy gondolom, hogy illetve négy olyan dolgot írtam ki, illetve ötöt, ami biztos, hogy ott lehet a mi szívünkben is. Az egyik az, hogy ennek az áldásnak a legfontosabb hozadéka az Istennel való személyes szövetség, amiről már beszéltem. Ez egy óriási ajándék. Ez egy óriási ajándék. Nem messziről, távolról, hanem személyesen, Jézus Krisztus által. Aztán a másik, ugye a Bírák könyvében olvasunk arról, hogy miután bementek Józsuéval, elfoglalták nem az egész területet, de a nagy részét, viszont ugye elég gyorsan, ugye amikor Józsué meghalt, akkor azt olvassuk, hogy ugye, és békesség lett az országban. Amikor a Bírák idejében Izrael népe elfordult az Úrtól, bálványukat imádott, akkor ugye mindig jöttek olyanok, akik olyan népek, akiket Isten azért küldött, mert az engedetlenségekre akarta figyelmeztetni Izrael népét. De amikor visszatértek az Úrhoz, akkor megint azt olvassuk a Bírák könyvében, és hogy 40 vagy 80 évig békesség volt. Békesség volt Izrael földjén. És ez a békesség, úgy gondolom, hogy a mi számunkra is nagyon fontos, hogy Jézus Krisztusban békességet kapunk. Nem olyan békességet, mint amilyet a világ ad, hanem az ő békességét kaptuk meg. A szív békességét kaptuk meg. Aztán a másik, a harmadik, hogy az új szövetségben az áldás az esőn keresztül nem fizikailag, hanem szellemi értelemben az igazságot ismerhettük meg. Az Isten igazságát, azt mi befogadhattuk a szívünkbe, és ez szabaddá tett a bűntől. Szabaddá tett a bűntől. Mert meghaltunk a bűnnek, és van lehetőség újra és újra elutasítani mindazt, ami az óemberi természetünkből jönne bennünk. Elutasítani, szabaddá, győzedelmünk lehet, győzhetünk Jézus Krisztus által a bűn fölött. Aztán ugye ott van a mennyei hazának az ígérete. Ez a teljesen mézzel folyó Kánaán, ahova Izrael népe bement, ez fizikálisan megtapasztalhatta, de szellemi értelemben is. Mi most hitáltal szellemi értelemben tapasztalhatjuk meg, de a hit pontosan segít nekünk a látásban, a nem látható dolgokból való meggyőződésben. Azokról a dolgokról, amelyeket nem látunk, de tudjuk, hogy igazság és valóságként ott lehetnek bennünk. Tehát az ígéretek valóságát élhetjük meg. És még egy nagyon fontos dolgot, ugye nem kerestem ki az ige szakaszt, elnézést, pedig ezt kellene tudnom kívülről, de most nem jött, hogy teljes öröm van te nálad. Így írtam fel, azt hiszem Dávid mondja, de lehet, hogy teljesen mellé fogok, elnézést érte, de itt most nekem az örömöm van, és a teljes örömöm van.
Zsoltán,
köszönöm. Az örömön és a teljes örömöm van. Teljesen más az az öröm, amikor Egyiptomban ugye a öntözőművek által ugye megvolt a mindennapi betevő, és ugye a mindaz, amire szükség volt, és teljesen más az, amikor azt mondjuk, hogy Uram, rajtad keresztül teljes örömöm van. Az a fajta teljes öröm, ami nem hasonlítható ahhoz az örömhöz, amelyet a világ tud adni. Ahogy a békesség sem hasonlítható ahhoz, amit a világ ad számunkra. Um, Még a Máté 6-ból szerettem volna egyiket felolvasni, hogy milyen is az Isten országa. Amikor a hegyi beszédben Jézus Krisztus beszél erről, de azt hiszem mindannyian ismerjük ezeket a szakaszokat. És még a 2 Péterből szerettem volna egy igét idehozni a testvéreknek, de ezt lehet, hogy még záró gondolatként idehozom. Mi a mi feladatunk? Ahogy Izrael népének is az volt a feladata, hogy teljesítse be az ő küldetését, ragaszkodjon az áldáshoz, ragaszkodjon Istenéhez, és ezen keresztül áldás lesz az övé, áldás esője húr rá. Ugye a mi életünkben is igaz ez, hogy a 2 Péter 1:3-ban azt olvassuk, hogy az ő isteni ereje megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való, azáltal, hogy megismertük őt, aki saját dicsőségével és erejével hívott el minket. Ezek által kaptuk meg azokat az ígéreteket, amelyek nekünk drágák, sőt a legnagyobbak, hogy általuk isteni természet részeseivé legyünk, és megmeneküljetek attól a pusztulástól, részeseivé legyetek, és megmeneküljetek attól a pusztulástól, amelyet a kívánság okoz a világban. Éppen azért minden igyekezetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban álhatatosságot, az álhatatosságban kegyességet, a kegyességben testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem lesztek a mi Úrunk Jézus Krisztus ismeretében sem tétlenek, sem terméketlenek. Tehát ez a mi feladatunk, hogyha bent vagyunk már az ígéret földjén, azaz Jézus Krisztus ott él a szívünkben, ez a mi feladatunk, de olyan jó, hogy ennek az alapját Isten már megadta számunkra Jézus Krisztusban. Adja meg mindannyiunk számára, még bőségesebben. Amen.